műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Na, amíg mi monitort szerelünk, bedobjuk a témát. Lee Jakokkal megnyomjuk Várkonyi Gábor állandó szakértőkön a play gombot, és visszatérünk a monitor megvalásolásához. Szervusz, jó reggel.
Jó reggelt!
Na, előtte azonban tegyünk helyre valamit. Tegnap parázs vitába bonyolódtunk a hallgatókkal, a Ford Mustangot illetően. Én azt állítottam, hogy Lee Jakokkal
egy hallgató volt, tegyük hozzá.
Nem, mert utána írtak még, de még utána írtak mások
még
is, tényleg.
Is, még kettő.
De mindegy, szóval volt egy vita, hogy arról, hogy én azt merészeltem állítani, hogy ő volt a Ford Mustang atya. És erre jött a helyesbítés, hogy nem az atya, hanem részt vett a kifejlesztésében, és hogy nincs olyan, hogy atya, hanem egy ilyen, ez egy tím, és hogy abban ő valamiféle szerepet vállalt. Te most lefejelted a...
És akkor hadd kérdezzem már meg, hogy ki találta ki a koncepciót? Ki csinált belőle piacképes sztorit? Ki verte át a Fordon azt, hogy csináljanak egy olyan muscle car jellegű, muscle car ősatty jellegű koncepciót, amivel pénzt lehet keresni, amivel szexivé lehet tenni egy márkát, amihez hasonlatos előtte nem volt, ebben a formában ennyi pénzért így kínálva a széles tömegek számára alapvetően nagyszériás technikára alapulva egy olyan formatervel, ami utána mai napig megfordulsz. Ez egy ember agyszüleménye. Az, hogy ki csinálta meg, kit érdekel? Ez volt Ajakokkal vagy Jakokkal, attól függ ki, hogy mondja, nagy zsenialitása, hogy ő egy olyan autóipari menedzser volt, aki a karrierjét elején, ugye nyilván mérnökként kezdett a Fordnál. Az első nap rábíztak egy kuplunk kiemelő rugó tervezést, amit egész nap a műszaki rajzon szépen heggezgetett, végigcsinálta, majd a nap végén rájött arra, hogy ő ezzel a büdös életben nem kíván többet foglalkozni, mert ez nem az ő reflortja. Ő igazából nem egy mérnök. Mérnökként végzett, de igazából ez nem érdekli. Őt az érdekli, hogy hogy jut el a legenda, a termék, az autóipari produktum, a felhasználóhoz úgy, hogy a felhasználó arra vágyjon, és működjön ez az interfész, hogy ő mint autóipari dolgozó, mint menedzser, kitaláljon olyan dolgokat, meg aztán eladjon olyan dolgokat úgy és ahogyan más, hogy korábban konkrétan nem csinálta. Az első nagy húzása egyébként az 56-ost 56-ér című sales szlogán volt, ami aztán egész Észak-Amerikában működött. Ez arról szólt, hogy volt egy apró baki a Ford sales csapatában, akkoriban kitalálták, hogy olyan attribútummal fognak hirdetni egy autót, amire annak idején még senki nem gondolt, és nem is nagyon érdekelte a felhasználókat. Méghozzá biztonság hívó szóval akartak eladni egy autót. Csak éppen ez az 50-es években senkit nem érdekelt. Tehát ott nem azok voltak a szempontok, hogy egy autóba nem halsz meg, hanem hogy erősebb legyen, nagyobb legyen, újabb legyen, másfél évente frissítsék. És hát nem annyira mentek az eladások, mire ő kitalálta azt, hogy hát adjuk el úgy az embereknek egy ilyen egyszerű szlogennel a dolgot, hogy 20% down payment, tehát 20% indulódíj, és aztán az 56-os Fordodat $56 kapod meg havonta. És ezzel az egyszerű, zseniális marketing szlogennel ő...
Tehát tegyél le 20% önerőt, igen, és utána havi $56 részletekbe törleszed.
Megkapod az 56-os évjáratú Fordodat, ugye akkoriban azért tették hozzá mindig az évjáratot, mert annyira nagyon pörgött akkor tájt az autóipar, és annyira, tehát az amerikai vásárló már akkor megszokta, hogy mindig kell valami újdonság, amivel lehet valamit hirdetni, hogy ugye gyakorlatilag évente változtat.
Akkor ezért szerepel az amerikai filmekben a 60-as Chevy, és a nem, igen, tehát ezért emelgetik, nem márka, nem ilyen külön márkanév, vagy Chevrolet, nem tudom, nem, a Turbo.
Az ilyen... Hát ugye nem, hogy... volt mellette mindig egy típus, uh-huh, tehát hogy mit tudom én,
60 XY, Chevy Impala,
akármi, ha, így van, ugye. És akkor aki igazán vágy, fül meg nagyon amerikai autó vonalon mozog, az tudja, hogy mit tudom én, az egyik évjárat meg a másik évjárat között ugye technikailag mondjuk nem sok minden változott, de mondjuk máshogy volt a lökhárító rajta, vagy megkapta a mit tudom én, a dupla kipufogót, tehát ilyen jellegű dolgokról beszélünk, de hogy mindig legyen valami újdonság, ami alapján lehet valamit marketingelni, mindig csináltak valami kis módosítást rajta. És hogy miért ő a Mustang atya, ezt ez tényleg így kell elképzelni, hogy akkor tájt még minden ilyen vanmásó jelleggel működött. Sokkal inkább. Tehát, hogy azok voltak a tökös autómenedzserek, akik mertek ilyen jellegű döntéseket meghozni. Nem az az izgalmas, hogy ki tervezte meg, vagy hogy ki volt abban a csapatban, az az izgalmas, hogy valakinek a fejéből, aki döntéshozó pozícióban van, kipattan egy olyan merész ötlet, egy olyan fogadást tesz a jövőre, hogy kitálunk egy olyan autót, egy olyan típust, ami előtte nem volt. Meg kell néznünk, ez a piacon működik-e. Blama lesz-e, vagy hatalmas siker ez? Nem úgy működött, mint most, hogy szétkutattad a piacot, meg fókuszcsoport, meg anyám, meg tesztelő, meg nem tudom mi, hanem ott
hát az... meg ráadásul ugye sokkal kevésbé volt megkötve a kezük abból a szempontból, hogy oké, volt olajválság a 70-es években és hasonló, de azért nem befolyásolta az autógyártókat sok olyan jellegű szabályozás, mint most. Tehát a szabályozási oldalon sem voltak úgy beszólítva, nem csak a kibocsátás szempontjából, de a biztonság szempontjából és a többi.
De a lényeg,
tehát olyanokat
hogy
tudtak a piacra dobni, amik tényleg ilyen koncepció autónak minősültek.
Igen, csak a lényeg mindig a nap végén az, hogy ezzel az egésszel pénzt kellett keresni. Uh-huh. És az ugyanolyan bonyolult volt akkor tájt is, mint amennyire most bonyolult kérdés. És ugyanannyira benne volt a pakliban az, hogy az, amit ő kitalált, arra igazából nem lesz kereslet, és ő meg munkanélkül marad.
Igen.
Tehát, hogy ez ezért
zseniális. De ennyire hitt benne, és ennyire értette és érezte
Abszolút.
A piacot, hogy ez egy totál siker lett.
Abszolút.
Az 56-ért, ugye ezt mondtad az elsőt. Ugye megbeszéltük a Mustangot, amit ő talált ki. Még két dolgot szoktak Jakokkáról mondani. Az egyik az, hogy ugye egy mezei mérnökből, a bevándorlók gyerekéből lett a Ford Motor Company-nak az elnöke.
Így van.
Mondta Mustang sikerén felbuzdulva?
De volt például egy Lincoln-os húzása is. Ugye Lincoln az egy olyan márka volt, még mindig az a Fordon belül, ami ugye ilyen presztízs jellegű sztori. Kitalálta egyik napról a másikra, hogy mi lenne, ha kipróbálnának valami olyat, hogy mondjuk egy ilyen Rolls-Royce-ra hasonlító hűtőmaszkot rakjanak már valamelyik Lincoln-ra, mert akkor még prezensebb lesz a sztori. És adják el valami megint csak olyan szlogennel, hogy az üssön, és akkor a Lincolnból is egy csapással csinált egy sikermárkát. És ilyen jellegű dolgokkal, meg azzal, hogy ő gyakorlatilag mérnökként átváltott mondjuk a dealer hálózat fejlesztés irányába a konkrét sales tevékenységig. Ezek mind ilyen mai fogalmak, de ez nem ennyire egyértelmű.
Azért még ne felejtsük el, hogy a 60-as években.
Abszolút. Tehát
nem volt ilyen, hogy menedzser, meg piackutatás, ahogy te mondtad, meg dealer hálózat.
Meg konkurencia, azért meg azt is tegyük hozzá, mert ugye ott azért...
Konkurencia se volt? Hát akkor azért könnyebb volt minden bizonyos szempontból.
Olyan értelemben nem volt konkurencia, hogy a nagy amerikai autógyártóknak a piaci részesedése az körülbelül 100%-os volt. Tehát, hogy ott még nem
de
volt...
Úgy érted, nem volt japán
igen,
autó,
nem volt még japán
autó.
Probléma, nem volt még német probléma, nem volt még koreai, nem volt még semmi ilyesmi. A Detroit teljes mértékben uralta a terepet, és az embereknek volt pénzük arra, hogy gyakorlatilag egy-két évente váltsanak autót. Olyan mennyiségű autótermelés volt akkoriban, hogy nem tudták ott tenni a használt autókat.
Bár csak eltették volna őket egy biztos konténerbe, amit most ki tudnánk nyitni, mint egy ilyen időkapszulát. Bár csak, én azt gondolom, egy vadonatúj, még friss, új autószagú, bőrszagú ilyen Chevybe, vagy Ford Mustangba.
Nem
hát azért lenne nálam a zsebembe egy pár olyan bankó, amit erre költenék, azt hiszem.
Nem kapna zöld kártyát, nem tudnám vele mit csinálni.
Dehogy nem.
Nem győznéd tankolni.
Uram, bátyám, országba zöld kártyát, ne viccelj. Hát fia, ma is egy olyan autó jött előttem, hogy én körülbelül 5 évi nitrogén, monoxid, meg széndioxid, meg mindent megkaptam rögtön, úgyhogy kapna a zöld kártyát.
Na mindegy,
itt van Várkonyi Gábor, autós szakértőnk a stúdióban, és megyünk tovább egy kis zenével, Lee Jakokkáról beszélgetünk, ugye tegnap hunyt el, az egyik legnagyobb, egyik ikonja az autóiparnak, autógyártásnak.
Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádión, azon belül is futómű rovatunk Várkonyi Gábor autós szakértővel, és Lee Jakokkáról kezdtük el a beszélgetést, ugye tegnap hunyt el. Én valami olyasmire emlékszem, hogy az Arthur Haley Autóváros című könyvéből csináltak egy sorozatot is, a Wheels volt az eredeti címe ugye ennek, hogy mintha abban a Jakokkának a ról lett volna mintázva az egyik főszereplő, de nem névvel. Azt tudom, hogy a könyvben biztos vagyok benne, hogy merített nagyon sokat róla. és érdemes egyébként a Detroit és a nagy autóiparnak a felívelése, vagy hát ugye a csúcskorszakára, hogyha kíváncsi valaki, akkor érdemes olvasgatni. De ő nem csak arról híres, ugye, amiről most beszéltünk, hogy megálmodója volt egy ilyen popkulturális ikonnak,
igen,
hanem arról is, hogy miután a Fordtól távozott, mert ott ugye kirúgta a
volt egy kis,
a Fordnak volt egy kis, a fia.
Igen, volt egy kis rivalizálás. Nézeteltés,
ugye? Rivalizálás.
De egyébként ő hogy tudott boldogulni egy olyan cégnél, ahol akkor még a családi befolyás döntés meghatározó volt?
Most is az egyébként.
Most is?
Csak hát ugye, most ugyanez a sztori volt a Volkswagennél, nem?
Hát lényegében igen, egyébként ezek a sztorik ilyen szempontból újra termelődnek. Ugye azt tudni kell, hogy Fordnak a fia egy kapitális bakit csinált az Edsel nevű márkával, ami hát egyfelől az ő pozícióját is gyengítette, másfelől meg ugye egy ilyen rivalizálás, egy ilyen féltékenység szerűség alakult ki, és hát ugye...
Mi volt a hiba?
Jakokka is egyet hibázott, ugye a Pinto nevű kis autó, ami pont az olajválság környéki, vagy azt megelőző időszak lényegében, amikor egy picit ilyen eco-friendly, meg kevesebbet fogyasztó, meg környezetkimélőbb, de hát ez még tudod, egy csírájában jelentett, igen, még csak igen, bármit. Ott azért volt egy nagy rontás azzal, hogy az autók felrobbantak, hogyha hátulról beléjük mentek. Tehát az üzemanyagtank rossz helyen volt.
Kis apró hiba, nem foglalkozom
pöti malőr, és hogy Jakokka milyen figura volt, hogy ezt hogy kezelt, amikor rákérdeztek az újságírók, akkor hát vállat vont, azt annyit mondott, hogy nem nyeret mindig az ember.
Ennyi.
Zseniális szerintem a figura. Igen. Jó, nyilván ez amúgy egy tragikus történet, tehát hogy ezt a részét nem vicceljük el, de hogy egy nagyon eredeti, nagyon nyitott, és a médiában egyébként nagyon-nagyon jól szereplő ember volt. Egy olyan CEO celebritás,
aki akkor se létezett.
Amikor még nem létezett, az a fogalom.
Tehát ő teremtette meg gyakorlatilag.
Lényegében igen, autóiparban biztosan. Aha. Legalábbis az amerikaiban biztosan. Ugye addig az egy ilyen zárt társaság volt, sokszor ugye ilyen családi alapokon, meg leszármazotti alapokon voltak vezetve a cégek. Ugye a GM-nél is azért ilyen, voltak legendás vezérek, de sosem ennyire magukat exponáló, és az amerikai álmot ennyire megtestesítő figurák. Tehát Jakokka azért az egész az életével, az életművével, ahogyan lett valamiből valami, a tipikus amerikai álmot testesítette meg. És ugye ő eléggé összetört, ezt lehet olvasni a könyvében, ami egy zseniális könyv, és mindenkinek ajánlom.
Független attól, hogy érdeklődik az autóipar iránt.
Egy menedzser élete az volt.
Egy menedzser élete, a nagy könyv.
A nagy könyv, így van, ami abszolút, tehát valaki semmilyen szinten nem érdekel az autózás, nem erről szól. Arról szól, hogy egy ember hogy építi föl magát, mondjuk életének a közepén, sikerének a csúcsán,
lerántják a pokolba gyakorlatilag.
Abszolút.
Egyébként összevesztek ifjabb Forddal? Tehát azért
nem finoman távoztak. Tehát nem volt jó szájíze a dolognak, és ő ott abban a pillanatban akkor munkanélkül találta magát. Most képzeld el azt, hogy ilyen sikerek után te mondjuk vagy, mint te 54 éves, vagy valami ilyesmi, nem emlékszem pontosan, de az 50-es éveinek a közepe eleje felé jár, lényegében még van legalább 20 éve, hogy valami izgalmasat csináljon, és egy top menedzseri pozícióból, tehát a Detroit 3-asnak az egyik top menedzseri pozíciójából gyakorlatilag elűzik, és ott áll munkanélkül. Milyen esélyed van arra, hogy még egyszer egy ilyen szintű munkát kapjál? Hát neki szembe jött az esély, ugye Chrysler mint cég az többszörösen és sokszorosan és állandóan krízisekkel volt, hogy mondjam, ellátva, és hát elvállalta a Chrysler válságmenedzseri pozícióját, méghozzá, és ez is egy ilyen tipikus Jakokkás húzás, $1. Tehát jelképes összegért vállalta az elején.
Nyilván anyagi gondjai akkor
sem voltak, igen. Persze, és hát a kihívást azt látta benne, de hát azt is látta viszonylag rövid idő alatt, hogy az a probléma halmaz, aminek ott neki kell fognia, az lényegesen nagyobb, és lényegesen mélyebb, mint amire eredetileg gondolt.
Mi baj volt a Chrysler-rel? Csak azért, hogy a mélységet vázoljuk, ahonnan megint csak a csúcsra kellett volna jutni.
Irgalmatlanul gagyi minőségű autók, irgalmatlanul sok primadonna a cégen belül, különböző vezető pozíciókban egymással összeveszve, úgyhogy egy hatalmas leppet vitt magával. Ez egy ilyen tipikus, hogyan éljünk le egy céget, és hogyan ne vegyük ezt észre mondjuk 10 éven keresztül, mert önmagában annyira megy magától a szekér, meg akkora tehetetlenség egy ilyen szervezetnek, hogy elbír egy ideig egy csomó semmit tevő embert, meg egy csomó korrupt embert, meg egy csomó béna menedzsert, aztán egyszer csak, amikor így hirtelen változik a széljárás,
akkor nincs átmeneti lassulás, meg minden, hanem...
Akkor tényleg egyik évben volt, mit tudom én, 150 millió dollár nyeresége, majd a következő évben meg lett 250 millió veszteség, ami ugye akkori számokat tekintve az egy kicsit máshogy nézett ki, mint most. Hatalmas volt a probléma, és nem volt cash. A nem volt cash az azért nagy gáz, mert hogy a bankok se akartak adni egy ilyen állapotban lévő cégnek, tehát ő a kormányzati irányból közelítette meg a dolgot, és kormányzati garanciával kért friss pénzt arra.
Mindezt a kapitalizmus ős hazájában tette.
Abszolút, abszolút.
És egy év alatt... amikor utálták a kommunistákat, abszolút. Akik államilag tömték, és gyanítom, hallani nem akartak arról, hogy az állam piaci cégeket
támogassa. De a figurának nagyon jó meggyőző képessége volt, és megtörtént a deal, és egy év alatt visszafordította a céget nyereségességi zónába úgy, hogy 5 évvel korábban fizették vissza az államnak azt a pénzt, mint ahogy vállalták volna, hogy visszakerül az a pénz az államhoz. Tehát egy zseniális... Tehát
nyert az állam rajta, ahogy
igen, lehet olvasni. Igen. És akkor jött a második nagy húzása, hogyha modelltörténeti szempontot nézünk, az pedig a Voyager volt. Az első minivan, az első olyan autó, amit ugye ma már teljesen természetesnek veszünk, hogy létezik egyterű kategória, meg tolóajtó, meg családi kocsi, meg nem tudom mi, illetve az első luxus SUV, ugye a Jeep vagonír formájában. Tehát ez nagyon-nagyon megelőzte a korát egy csomó olyan dologgal, amit
hát ma... Hát már a Mustanggal is, de most akkor ugye megint két talált autóval, két kategóriát.
Abszolút,
igen.
Ami ráadásul...
Ebbe ő volt az úttörő?
Igen, tehát ezeket a koncepciókat ő találta ki.
Tehát ezt a minivan sem, meg a SUV-ot is.
Igen. Aha, tehát és ezekről egy dolgot tudja, ezek irgalmatlan pénzeket hoztak. Tehát a margin az autóipari szempontból fontos, meg hát minden üzlet szempontjából fontos sztori, hogy mennyit keres ezeken a termékeken, az nagyon vaskos volt ezeken az autókon. És ezzel szépen visszahozta a 80-as évek végére, 90-as évek elejére egy stabilan, jól működő és profitot termelő cég irányába a Chryslert, és onnan ment igazából nyugdíjba, úgyhogy őt is félig meddig, de kiszorították már ott ilyen 60 fölötti időszakában, és aztán mindjárt elmesélek még egy-két dolgot.
Figyelj, hogy a reklám és a hírek után, igen, jó, mert akkor bőven van időnk.
Én azt gondolom, hogy a hallgatók talán kezdik érteni, hogy miért szenteltünk majdnem egy teljes órát Lee Jakokának. Nagyon érdekes az ő története, és folytatjuk. Most László B. Kati rövid hírei jönnek, és akkor a már említett top menedzsernek az utolsó éveiről fogunk még beszélgetni Várkonyi Gáborral, állandó autós szakértőnkkel.
Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata.
András, kérlek, hagyd Gábort befejezni egy mondatot, állandóan a szavába vágsz, nagyon zavaró. Akkor az utolsó évek és Lee Jakokkal, tessék, tiéd a szó, Várkonyi Gábor, autós szakértőnk.
1985-ben volt egy felmérés.
Dániel Zoltán, már közben is vágtam, elnézést, és tényleg befogom.
Tehát 85-ben volt egy felmérés, az amerikai lakosság arról kérdezték meg, hogy kire néznek föl a leginkább, kik azok a személyek, és hát Ronald Reagan elnök volt az első nevezett, második az pedig második János Pál pápa, és harmadik dobogósként az említett Jakob.
Ne.
Bizony. Ilyen státuszt ért el a figura a 80-as években. Tehát ő volt a megmentő, a korrekt menedzser, a minden ezértő, és akiben meg lehet bízni. Ugye ez nem utolsó sorban azért is volt, és azért volt szimpatikus sokaknak, mert szenvedélyesen védte egyébként az amerikai melóst és az amerikai autógyártást. Ugye volt egy ilyen attitűd a 80-as években, hogy minden, ami Japánból jön, az perfekt, és minden, ami Detroitból jön, az meg egy kalap valami. És ő mindig harcosan...
Akkor remélem láttad azt a filmet, valami amerikai film, és ilyen tínédzser koromban láttam, és arról volt szó, hogy
Michael Keaton kiment
az amerikai a munkások, meg a japán munkások, és akkor olyan munkaverseny volt, igen, és igen. Utálták egymást, és aztán teljesen, mindenki jó.
Igen, és azt mondta, hogy az amerikaiak tudnak két dolgot, tudnak autót gyártani, és baseballozni. Erre kiderült, hogy mind a kettőben jobbak voltak a japánok, igen. Pont akkor.
Igen. Ez, úgyhogy A baseballhoz nem értek, de az autóban biztos,
hogy... De a baseballban is elég jók voltak egyébként. Ezt.
Biztos, most meg már whiskyben is jobbak, hát, de, mint tudjuk. Bármi, amit megcsinálnak, azt előbb-utóbb megcsinálják, úgyhogy jobb legyen, mint ami előtte volt. Csak maguktól nehezen találnak ki dolgokat. Ez most egy erős sztereotípia volt, de valahogy ez így van.
Elcsúszik.
Igen. Tehát ilyen státusza volt az emberünknek, és olyan zseniális reklám szlogenek köthetőek hozzá, mint hogy ha ismer egy jobb autót, akkor vegye meg. Mint a éppen aktuális mitten Chrysler, vagy valami, amit éppen hirdetni akart. Most egy picit ugráltunk ugye időben, mert már ott tartunk, hogy a 90-es évek elején nyugdíjazták, és akkor még volt egy olyan húzása, hogy a 90-es évek közepén újra gondba került a Chrysler, és akkor Kirk Kerkorian legendás befektetőt behúzta, és megpróbálták visszavenni az irányítást a Chrysler fölött. Ez végül nem sikerült, de a fejlődés, tehát a törzs fejlődése a Chrysler cégnek aztán végül is abba torkolt, hogy egyesültek a Daimler-Chrysler cégben, ami a Chryslernek a megmentés volt, a Daimlernek meg egy milliárdos veszteségeket okozó nagyon rossz nász, és akkor itt egy pillanatra, hogyha magától nem találta volna ki valamelyik autóiparral foglalkozó hallgatónk, hogy kivel lehet erős párhuzamot vonni, akkor bedobnám azt a verziót, hogyha valaki megnézi Sergio Marchionne életét, akkor nagyon-nagyon sok mindenben hasonlítanak, csak egy kicsit későbbi kiadásban. Marchionne is egy olyan figura volt, aki ugye a saját imidzsével próbálta eladni azt a céget, ahol dolgozott. Ez történetesen egyébként a Chrysler. Ugyanilyen csípős nyelve volt, és ugyanilyen érdekesen tudott beszélni a sajtóval, aki egyébként imádta, és egyébként olasz leszármazott volt, tehát hogy sok mindenben hasonlított. Ajakokának egyébként...
Autóiparban dolgozott.
Ennyi, de egyébként nem végig. És az egyik utolsó ilyen nagy húzása volt, vagy hát autóiparon kívüli húzása, és nem utolsó, ez a magamat hazudtolom most meg, amikor régen elnök megkérte arra, hogy ő mint bevándorló álljon élére annak, vagy bevándorló leszármazott, bocsánat.
Hát lényegében első generációs
bevándorló,
volt.
Igen. Álljon élére a szabadságszobor felújításához adományokat gyűjtő szerveződésnek, aminél aztán nem tudom, hogy 5-szörös vagy 8-szoros, vagy nem tudom mennyi pénzt gyűjtöttek össze ahhoz képest, amennyit kellett volna. És nagyon akarták egyébként, hogy ő részt vegyen a politikában. Tehát a 80-as, 90-es években nagyon tolták abba az irányba, hogy induljon akár elnöknek, vagy, de ezeket szerintem elég okosan kimozogta ezeket. Igen.
Aztán így azért nagyon, nagyon nem az az autóipar volt már így mostanság, ugye tegnap hunyt el, tehát bőven megérhette a dízelbotrányt, bőven megérhette, ahogy azon gondolkodnak, hogy önvezető autó, bőven megérte ugye a Fiat Chryslernek a húzásait.
Csak már nem volt magánál.
Igen?
Igen, tehát ő az utolsó éveit már olyan betegséggel töltötte, ami sajnos már nem nagyon tette lehetővé azt, hogy ő bármit is kommentáljon ezekből az eseményekből. Viszonylag, tehát szerintem ezeknél az embereknél általában azért az gyakori, hogy ha ennyire izgalmas életműved van, akkor amikor nincs mit tenned, vagy ténylegesen nyugdíjas leszel, akkor ugye ez az egészségedre kihat rossz értelemben. Uh-huh. És vele is ez történt, szerintem az elmúlt 10 évet azt már nem abban a formában töltötte, hogy ő így aktívan hozzá tudott volna szólni ahhoz, ami történik.
Oké, hát nagyon köszönjük, Gábor. Tényleg
nagyon ajánlom a
elgondolkodtató beszélgetés volt, és majdnem biztos,
mondjuk
hogy közterületek fogják
élete
az ő nevét viselni. Gyanítom, szobrot
biztosan
is fog kapni.
Biztosan.
Szerintem a halála kapcsán, ha egy McDonald's alapítóról tudtak filmet forgatni, akkor róla miért ne forgatnának, tehát majdnem biztos, hogy
én egy,
fogunk még vele
biztos,
találkozni.
Biztos, hogy fogunk róla filmet látni, és én egy olyan szobrot tudnék elképzelni, ahol egy Chrysler Voyager húz egy tréleren egy Mustangot, amiben mennek a versenypályára.
Uh-huh.
Hogy ebbe benne legyen minden.
Ez erős. Tehát
a Mustang iránti szerelme, az zseniális üzleti húzásai, meg még egy pár olyan mondat, amire, hogyha az ember rákeres ilyen erős, magvas mondatok, akkor nagyon jól fog szórakozni. Egy menedzser élete, még egyszer, ez az a könyv, amit nem autóipari szemszögből nézve is nagyon izgalmas lesz végigolvasni, egy ilyen tipikus, strandra való, egy hétvégés könyv, de megdöbbentő lesz végig követni egy jellemfejlődést, meg a felállást a teljes, hogy mondjam, a triumfból a pokolra és vissza.
Nagyon klassz, köszönjük szépen a könyv ajánlót is. Li Jakokkáról beszélgettünk, Várkonyi Gábor autós szakértővel, és majd természetesen folytatjuk sok mindennel, mert annyi minden jött az autóiparból többek igen. között, hogy az elektromos autóknak most már hangot kell kiadni, de egyébként ezt is megelőlegezték, már nem is emlékszem melyik könyvbe vagy filmbe, mindegy, szóval, hogy most már le lehet tölteni különböző hangokat.
Ne, ilyen Frédi Béni autóhangot is de le lehetne figyelj, tölteni, ez milyen menő lenne?
Azt is le lehet
egyébként
majd
csak gyalog tempónál az fontos. Tehát, hogy
igen, tehát a Strádán nem fogjuk hallani, hogy elhúz mellettünk 150-el egy Frédi Béni hangot kiadó.
De miért ne? De lehet.
Neked az elektromos autók nagy előnye, ugye, hogy a város csendesebb lesz tőle, és ez nem fog ettől elveszni. Ez tényleg csak arra van, hogy vedd észre.
Nem csendesebb lesz, hanem diverzifikáltabb. Sokkal többféle zaj lesz. Nagyon köszönjük szépen.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.